Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a Károli Gáspár Református Egyetem egyik eseményéről és a KPMG egyik kutatásáról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Energiapolitikai kérdésekről tart pódiumbeszélgetést a Károli Gáspár Református Egyetem. Az energiapolitika most Magyarország meghatározó kérdése bel- és külpolitikai értelemben is, mint keleti-nyugati egyensúlyozás, mint zöld átmeneti kihívás, mint gazdasági tényező és mint társadalompolitikai kérdés. A Károli Szabad Egyetem következő beszélgetésén bárki részt vehet és bekapcsolódhat, ezt mondta az egyetem rektor helyettese. Szucsi Róbert vendége Hortai Oliver energia- és klímapolitikai szakértő lesz. Somodi Evelin kérdezte a részletekről.
Folytatódik a Károli Szabad Egyetem, és ezúttal energiapolitika lesz a fő témája, a vendég pedig Hortai Oliver energiapolitikai szakértő lesz ezen az alkalmon november 4-én este 6 órakor. Beszélgessünk kicsit erről a témáról, illetve Oliver szakterületéről. Ez egy egyre fontosabbá váló kérdés, és egyre inkább megkerülhetetlenül ténylegesen a mindennapjaink része. Mennyire kell megkülönböztetni például energiapolitikát, vagy ez sokkal inkább most már a politika minden részén meg kell, hogy jelenjen az, hogy különböző hatásokat figyelembe véve tervezünk és gondolkodunk a jövőről.
Köszönöm a kérdést, hogy szeretnék egy pár szót szólni először is a Károli Szabad Egyetemről, hiszen a Károli Gáspár Református Egyetem egy nyitott ismeretterjesztő előadásról tart, folyamatosan most már hosszú évek óta, ahol alapvetően közérthetően, de magas színvonalon szeretünk beszélgetni a társadalom legfontosabb gazdasági, társadalmi hívásairól és egyúttal a tudományos kérdésekről is. A célja, hogy az egyetem egyúttal hidat képezzem az egyetem és a tudomány és a szélesebb társadalom között. Ez valójában röviden szeretném foglalni, azt is mutatjuk, hogy a Károli Szabad Egyetem célja, hogy az értelmiségi párbeszédet közelebb hozza a mindennapi élet kérdéseihez. Hortai Oliverrel, a századvég energia és klímapolitikai üzletágának a vezetőjével, aki alapvetően egy nagyon érdekes témával fog jönni, gyakorlatilag az energiapolitika, az energiafüggőség és a környezeti fenntartóság kérdéséről fogunk beszélgetni. És központi témája lesz az Európa és Magyarország viszonyrendszer az energiabiztonság területén. Fogunk beszélni az energiaátmenetről, fogunk beszélni a háború és az politikai hatásokról, és természetesen a megújuló energiaforrások szerepéről is. Azt gondolom, hogy az energiapolitika az elmúlt időszakban egyfajta stratégiai kérdésé vált, nem csak gazdasági, hanem egyúttal nemzetbiztonsági kérdés is. Éppen ezért gyakorlatilag Magyarország célja, hogy az energiafüggetlenséget növelje az ellátásbiztonságot, és egyúttal hozzájáruljon a környezeti fenntartóság növekedéséhez. Jelen esetben ugye rengeteg kihívásra állunk szemben az energiaárak növekedésével, a zöld átállással, az új technológiák, akár a hidrogén, akár az energiatárolás, akár az okos hálózatok megjelenésével. És azt gondolom, hogy ezek a kérdések mind közvetlenül fogják érinteni a lakosságot és a gazdaságot. Azt gondolom, hogy a Károli számára nagyon fontos, hogy ezekről a kérdésekről hiteles, szakmai alapú párbeszédet indíthassunk, és ezekről a kérdésekről tudjunk hiteles szakértőkkel beszélgetni. Ezen túlmenően azt gondolom, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem egy nagyon fontos társadalmi felelősségvállalási szerepe is van, hiszen egy lehetőség van arra, hogy a hallgatók és a nyilvánosság is bekapcsolódhasson egyfajta tudományos diskurzusba, és ezért azt gondolom, hogy ez a beszélgetés is rendkívül fontos lesz.
Konkrétan milyen trendeket, témákat igyekeznek majd itt megvilágítani? Mi az, ami most leginkább aktuálisá teszi ezt a beszélgetést, például ha Magyarországot nézzük?
Jelen pillanatban Magyarország számára az energiaellátás biztonsága és az energiaellátás folytonsága rendkívül fontos, hiszen jelen pillanatban különösen az Európai Unió szankciós politikája jelentős mértékben befolyásolhatja Magyarország energiaellátását, energiaköltségek szintjét, hiszen jelen pillanatban a földgázállátás és különösen jelen pillanatban az olaj, tehát a kőolaj, vezetékes kőolaj szállítása és az kapcsolódó kérdések elsősorban szankciós politikai nyomán Magyarország számára rendkívül vágó kérdések, hiszen ezen ellátás útvonalnak az akadályozása, elzárása, vagy éppen esetlegesen költségesebb alternatív útvonalak keresése jelentős mértékben drágíthatják Magyarországon az energiárakat, illetve akár ellátás biztonsági problémákat is hozhatnak. Szerintem a napjaink egy legfontosabb kérdése, hogy ezekről tudjunk tényszerűen és szakmailag beszélgetni.
Az ilyen szabad egyetemi előadásokon lehetőséget kap egyébként a közönség is, hogy feltegye a kérdéseit a témában?
Természetesen, mint ahogy mondtam, a Károly Szabad Egyetemnek a legfontosabb szándéka az, hogy nem csak a hallgatókkal, nem csak az oktatókkal tudjunk beszélgetni, hanem kinyissuk az egyetem falait, egyetem kapuit a széles társadalom felé, ide bárki regisztrálhat bárki a Károli Gáspár Református Egyetem honlapján, megtalálja a regisztrációs linket, regisztrálhat, eljöhet, és természetesen kérdéseket is feltehet a beleadók számára.
Akkor tehát november 4-én energiapolitika, Hortai Olivér energiapolitikai szakértő lesz a vendég. Következő időpontokkal, illetve témákkal kapcsolatban tudunk-e már bármit ígérni a hallgatóknak?
Ahogy az elmúlt időszakban is, számos szakmai, politikai, közéleti szereplővel volt lehetőségünk találkozni, és tudtunk beszélgetni a Károli Gáspár Református Egyetemen. Nagyon sok izgalmas beszélgető partnerünk volt. Úgy gondolom, hogy a következő időszakban is, mert az ő során, mert az jövő tavasszal folytatni fogjuk ezeket a beszélgetéseket, mind szakmai, mind közéleti, mind pedig politikai szereplőkkel, és azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas programok várnak ránk a konkrétumokkal kapcsolatban, hogy később tudunk tájékoztást adni. Figyeljék az egyetem honlapját.
A Károli Gáspár Református Egyetem rektor helyettesével, Szucsi Róberttel, Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az AI generálta versenyhelyzet nem csökkenti a fenntarthatósági motivációkat. Egyebek között ez derült ki a KPMG cégvezetők között végzett kutatásából. Az idei CEO Outlook 1350 vállalatvezető véleményét tartalmazza a legnagyobb vállalatok sorából. Rózsai Rezső, a magyarországi KPMG vezérigazgatója azt mondta, a globális véleménykülönbségek ellenére a magyar cégek kifejezetten tudatosan építik ESG stratégiájukat. Hozzátett, a mesterséges intelligencia a szervezeti kultúrát alapjaiban alakítja át, megtérülése pedig nehezen mérhető, de ez nem tartja vissza a cégvezetőket. A vállalatvezetői riportról Somodi Evelin interjúját hallják.
A napokban jelent meg a KPMG 2025-ös kutatása, ahol kifejezetten cégvezetőket kérdeztek azzal kapcsolatban, hogy látják az aktuális helyzetet, mik most a legnagyobb kihívások egy cég életében. Ugye ez 1350 céget jelentett, a legnagyobb vállalkozásokat Magyarországon. Röviden, hogyha egy mondatban kellene összefoglalni a konklúziót, mi az, ami kirajzolódott ebből a felmérésből, hogyan lehet mondjuk egy gondolatban összefoglalni, mi az, ami most foglalkoztatja ezeket a vezérigazgatókat?
Ugye ezt a kutatást mi most már 10 éve végezzük a világ nagy vezetőgazdaságaiban. 1300 legnagyobb vállalatnak a vezetőjét kérdezzük arról, hogy hogy látják a következő időszak kihívásait, hogy látják a világgazdaság növekedésével kapcsolatos kilátásokat, illetve a saját vállalkozásuk, vállalatuk növekedési kilátásait. Hogyha ugye összefoglalni akarjuk most így, hogy milyen időszakot is élnek a vállalkozások és a világgazdaság maga, tavalyi évben arra a konklúzióra jutottunk már, hogy egy olyan időszakot élünk, amelyben ugye környezeti, technológiai, gazdasági és geopolitikai kockázatok, válságok egyszerre vannak jelen, és ezek az önmagukban is jelentős krízisek, ráadásul egymásra épülnek, összekapcsolódnak, és ez együttes hatásuk még nagyobb, mint külön-külön összeadva. Éppen ezért a kezelésük is egy speciális dolgot igényel, ugye ez egy polikrízis állapot, ami lássuk elhúzódik, így akár már permakrízisnek is hívhatjuk. Ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kezelni sem lehet őket szigetszerűen egy-egy krízisre kockázatra reagálva, hanem alapvetően a rezilienciának egy magasabb fokát várja el minden egyes vállalat, sőt a vállalatok körül kiépülő érdekelti ökoszisztémától, mint korábban. Tehát egy vállalatnak nem egy-egy krízisre kell válaszolnia, hanem alapvetően rezisztensnek kell lennie arra, hogy bármi beüt, akkor arra legyen egy általános reakció, és tudja újra irányba állítani a stratégiát, tudja irányba állítani a működést, tudja a vállalati kultúrát megfelelő szinten tartani.
És ugye 12 iparágból kérdeztek meg vállalatvezetőket, akkor mind a 12 iparágra elmondható, hogy leginkább a reziliencia rajzolódott ki, vagy azért vannak iparáganként azért súlybeli eltérések?
Vannak nyilván eltérések, hiszen egy-egy iparágat egészen más oldalról érint a mostani gazdasági környezet és geopolitikai környezet, de összességében abszolút azt látjuk, hogy a jövő, tehát gyakorlatilag a fő konklúzió az, hogy ebben a bizonytalan állapotban való eligazodás képessége és annak a sebessége lesz a siker kulcsa, de sokszor akár a túlélés kulcsa is.
Kiemelhetjük egyébként a mesterséges intelligenciát, mint legnagyobb kihívás a kutatással kapcsolatban, ott ez egy kulcskérdésként jelent meg, de a hétköznapokban tényleg ott van ez, mint legfontosabb kihívás?
Abszolút. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi történt az elmúlt egy évben, akkor két-két nagy dolgot tudunk ugye felsorolni mindenki számára egyértelműen. Az egyik a geopolitikai kockázatnak a további erősödése, ugye az Egyesült Államok és annak az új kormányzata ugye egy teljesen új geopolitikai valóságot hozott létre a maga szabálytalanságával és váratlanságával, amelyre láthatóan a nemzetközi közösség egyáltalán nem volt felkészülve. Így ez alapvetően írta át nem csak a világpolitika szabálykönyvét, hanem döntötte romba gyakorlatilag vált és stratégiák sokaságát, és kellett újraépíteni, és egy sokkal reakcióképesebb és agilisebb szintre hozni vált és stratégiákat, látva az, hogy milyen sebességgel és korábban sosem látott szabálytalansággal ütött ez most be. De ezzel együtt is, ugye, hogyha azt nézzük, hogy mi az, ami leginkább álmatlanul tartja most a vezetőket, akkor továbbra sem a geopolitika van az első helyen, hanem a technológia, és benne az AI. Tehát egyértelműen látjuk azt, hogy a következő 3 év legnagyobb kihívásaként a vált vezetők egyértelműen a technológiai átalakulást, és ebben a mesterséges intelligencia térnyerését látják. Hogyha azt az 5 kockázatot megnézzük, ami ugye minden vált tekintetében az első helyre került, akkor abból 4 közvetlenül ez a témakörhöz kapcsolódik. Első helyre került a kibertámadások kockázata, hiszen ez az AI ugye azon túl, hogy rengeteg lehetőséget kínál, egy koncentrálódó adatvagyont is igényel a tanuláshoz, és ez a koncentrált adatvagyon ez egy elsődleges célpontja lehet a kibertámadásoknak, és azt látjuk, hogy minden elementáris hatása van egy-egy ilyen kibertámadásnak, amit csak a sajtóban látunk, ugye például. Ugye a második nagy kockázatnak a munkaerő AI felkészültségét hozták. Ez is kulcskérdés lesz, hiszen nem csupán új készségekre van szükség, ennél sokkal átfogóbb. Egyfajta szemléletváltozás, egy látásmód fog igényelni mind a munkavállalóktól, mind a vállalati kultúra egészétől, azzal, hogy együtt tudjon dolgozni a technológia és a humán erőforrás. Ez egy nagyon fontos kihívása lesz a jövő sikerességének. Ugye a harmadik az AI rendszerek és a folyamatok bevezetése, hiszen ahogy mondtuk az előbb is, ugye ez nem csak egy technológiai kérdés, hanem egy teljes kultúraváltás, szervezeti felkészültség, egy humán erőforrás kérdés. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy transformáció, amely ráadásul egy olyan formában jelenik meg, hogy folyamatosan változik, hiszen mire megtanulunk egy AI, megjelentek a nagynyelvi modellek, elkezdtük őket implementálni, már jöttek az agentek, ahogy jönnek az agentek, már jön az új technológia, tehát egyre másra ugye új technológiák robbannak be, amelyek ugye a transformációt folyamatosan alakítják. És negyedikként pedig a technológiai infrastruktúra költsége, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy egyelőre ez még egy inkább egy jövőbe vezet bizalmat tükröz, mert nagyon nehéz rövid távú megtérülést elérnünk most egyelőre még ezeken az AI eszközöken. Aki rövid távú megtérüléssel számol, az alapvetően nem stratégiailag közelíti meg a kérdést, hanem gyors hatékonyságnövelő intézkedésként használja, amely ugyan rövid távon eredményt hoz, de hosszú távon stratégiailag ennél sokkal nagyobb transformációt kell majd látnunk.
Igen, szokták mondani, hogy az AI igazából nem veszi el az emberek munkáját, de mindenképpen át kell alakítani munkaköröket, tehát tényleg ez a rugalmasság növelés egy nagyon fontos, mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon, de lehetségesek-e a cégeknél, akikkel most beszélgettek, esetleg olyan helyzetek, hogy mégis időszakosan meg kell hozni ilyen leépítési döntéseket, mert most ideiglenesen úgy néz ki a világ, bizonyos feladatköröket tudnak egyszerűsíteni, és lehetséges, hogy később meg aztán újra szükség lesz ezekre a munkavállalókra, hogy ilyenkor hogy lehet áthidalni ilyen rendszereket.
Ez nem lehet elkülöníteni, hogy az AI miatt kell munkaerőt csökkenteni, vagy a gazdasági problémák miatt, vagy akár piaci átmeneti kereslet csökkenés miatt, ugye ez a nehézebben. Én azt gondolom, hogy a kapott válaszok alapján váltok döntő többsége munkaerőt fejleszt. Viszont az fontos, hogy nem akármilyen munkaerőt keresnek, hanem olyan munkaerőt, akit be tudnak illeszteni ebbe az új vállalati működési modellbe. Tehát egyrészt szükségük van a transformációt támogató munkaerőre, aki képes ezt az átalakulást levezényelni és támogatni. Másrészt utána szükségük lesz olyan munkaerőre, aki képes az AI-ban rejlő lehetőséget kihozni. Hiszen az AI önmagában nem fogja tudni a szükséges erőforrásokat helyettesíteni, hanem támogatni tudja ezt majd. És ez lesz nagyon fontos, hogy alapvetően továbbra is szükség lesz képezhető munkaerőre, hiszen ahogy mondtuk, annyira gyorsan változik a technológia, hogy egy-egy feladatkör akár évente többször is át tud alakulni. És itt jön be az a pont, amiről már sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy alapvetően a jövő sikeres munkavállalója az már nem a képzett munkaerő lesz, hanem a képezhető és folyamatosan átképezhető munkaerő. Hiszen olyan gyorsan fog változni a technológia, hogy ezzel azok a munkakörök, amelyek átalakíthatók és kiválthatók technológiával, hiszen a technológia mindig precízebben, gyorsabban és hibamentesebben fogja elvégezni, amennyiben az ilyenre már lehetőség van az egyes munkaköröket, de nem fog tudni minden feladatkört átvenni, plusz az implementációjához is állandóan munkaerőre lesz szükség. Tehát én azt gondolom, egy ipari forradalomnak a küszöbén állunk, egy újabb ipari forradalom küszöbén, amelyben a mesterséges intelligencia legalább akkora változást fog hozni, mint amennyit az internet megjelenése hozott például évekkel ezelőtt, de ezzel együtt is egy újabb gazdasági növekedést fog lehetővé tenni, hiszen azért ne felejtjük el, hogy az elmúlt 5 év vagy elmúlt 10 évnek a növekedési korláta elsősorban a munkaerő volt. A munkaerő szükségletnek a nem megfelelő volta, vagy biztosítottsága volt az egyik legnagyobb növekedési gátja a vált stratégia. Ezt a választ kaptuk az elmúlt 10 évben talán a leggyakrabban a vált vezetőktől. Ebben az AI egy nagyon nagy segítséget tud nyújtani, de ehhez szükség lesz az, hogy a munkaerő definíciója az meg fog változni a jövőben, és ezt mindenképpen szem előtt kell tartania mindenkinek.
Említette, hogy a megtérülés azért nem magától értetődő, és semmiképp sem beszélhetünk azonnaliságról, de pénzügyi tervezés oldaláról mennyire kell belekalkulálni egyáltalán a mesterséges intelligencia megoldásokat? Az AI szakértők oldaláról inkább azt hallom, hogy nincs rá elegendő büdzsé, erre minél többet kell tervezni, hiszen ez egyre inkább át fogja venni a szerepet. De a vállalatvezetők hogy gondolják ezt?
A vállalatvezetők a válaszokat egyébként két oldalról láttuk érkezni. Az egyik, aki azt mondja, hogy rövid távon 3 év alatt megtérülést várt a mesterséges intelligenciától. Ezek elsősorban azok a vállalkozások, akik egyébként nem stratégiai szinten gondolkodnak az AI alkalmazásáról, hanem bizonyos eszközöket hatékonyságnövelési céllal vetnek be. Munkaerőt kiváltani, vagy munkaerő költségét ugye csökkenteni. Aki azonban most még stratégiailag alakítja át a vállalatát, ott szerintem 3 éven belüli megtérüléssel nem lehet számolni. Ez egy sokkal nagyobb transformáció, és nem is egy digitális transformáció, hanem egy vállalati transformáció, hiszen hozzá kell igazítani a munkafolyamatokat, az egész szervezeti struktúrát, meg kell találnunk az ideális kollaborációt a technológia és a munkaerő között, és ezt kell ugye egy vállalati kultúrával alakítanunk, ami nem egy könnyű feladat, de hosszú távon ez fogja a versenyképességet biztosítani, hiszen ahogy mondtuk, az átalakulás gyakorlatilag nem áll meg. Folyamatosan fejlődni fog a technológia, folyamatosan új megoldások, új eszközök, új lehetőségek jönnek majd, és erre folyamatosan alkalmazkodni kell. Ezért kell egyfajta ilyen agilisan reziliens állapotot kialakítani minden egyes vállalkozásnál, hogy erre folyamatosan tudja építeni, és ezzel versenyelőnyt tudjon szerezni magának.
Még visszatérve munkaerő oldalra, tehetségekre mindig is szükség lesz, az igazából világosan látszik a mesterséges intelligencia mellett. De szűkítheti, vagy nehezítheti egyébként a tehetségek toborzását az, hogy most így néz ki a piac? Tehát, hogy nehezebb egyébként most átvilágítani?
Ugye a mesterséges intelligenciát több helyen kapcsolódik, akár magában a kiválasztási és toborzási folyamatban is használunk mesterséges intelligenciát, ott is gyorsíthatja a folyamatokat, és segítheti, sőt a minőségét is javíthatja. Én azt gondolom, hogy ami nehézséget okoz, az, hogy nagyon komoly a sebesség. Tehát a technológiai fejlesztés sebessége most gyorsabb, mint a transformációs sebesség, amellyel ugye a munkafolyamatokat utána implementálni lehet, és a szervezeti transformációt megfelelően követni a technológiai fejlesztéseket. Ez a legnagyobb kihívás, és éppen ezért mondom azt, hogy a mesterséges intelligencia hatékony használatának a kulcsa, az elsősorban nem az IT igazgatók asztalán van, hanem sokkal inkább a HR igazgatókén, meg a vállalatvezetőkén, akiknek ugye az implementációs támogatást kell nyújtaniuk hozzá. Mert maga a technológia az jön, az látszik, döntögeti be az ajtókat egymás után. Az a kérdés, hogy a munkaerőt hogy tudjuk erre rákészíteni, felkészíteni, hogy ő sikeresen tudja használni, és megfelelően tudja használni, és ki tudja hozni azt a sok mindent, aktiválni tudja azt a sok mindent, amit a mesterséges intelligencia nyújt. Másrészt ugye tudjuk átképezni a munkaerőt, rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyek egy gyors átképzést lehetővé tesznek. Ezek a legnagyobb kérdések, én azt gondolom most.
Nagyon érdekes, hogy miközben mindenről a rengeteg technológiai fejlődésről, adatközpontokról beszélgetünk, illetve felhő alapú megoldás. Ez mind kicsit ilyen láthatatlan a hétköznapokban, holott ezeknek óriási ökológiai lábnyoma van. Igen. És ugye egy vállalatvezetőnek a fenntarthatóságról is gondolkodnia kell, ESG jelentések egyre inkább fontosabbá válnak egyre kisebb cégek esetében is. Hogy lehet ezeket összefogni például ESG szempontból, van esetleg ezzel kapcsolatban nyugtalanság, ESG megfelelés, vagy most mindent letarolt egyelőre a mesterséges intelligencia és a hatékonyságnövelés és a versenyképesség az elsődleges?
Szerintem a hosszú távú fenntartóság nélkül nincsenek már vállalati stratégiák. Tehát ahogy arról sokat beszéltünk, maga a kapitalizmus változott meg úgy, hogy most már nem egy tulajdonosi kapitalizmus, hanem egy tulajdonosi megfelelés van, hanem alapvetően egy stakeholderi megfelelés van, és egy stakeholderi hosszú távú megfelelés nem lehet fenntartóság nélkül biztosítani, ez egyértelmű. Ugye nagyon sok mindent hallottunk ebben az évben fenntartósági témában, ugye volt az EU-ban is regulációs könnyítés, ugye a Trump adminisztráció szintén két lábbal állt bele a fenntartóság kérdésébe. Ha csak most nem olyan régen lezárult New York-i klímacsúcsot nézzük, ugye ott is azért elég vegyes információk láttak napvilágot. Ezzel szemben a vállalatvezetői felmérésünk azt mutatja, hogy a vállalatok továbbra is elkötelezettek a fenntartósági célok mellett, azokat a megkezdett fejlesztéseket, azokat a megkezdett kiválasztási, tehát technológia kiválasztási kérdéseket, hosszú távú beruházásokat, amelyeket már elkezdtek a fenntartósági szempontok is körbejárni, azokat tovább viszik. És a maga a mérés, az ESG-k szempontok, ugye mind a környezeti, mind a szociális, mind a vállalatirányítási szempontoknak a mérés, ezek riportolása, annak ellenére, hogy könnyítések jöttek reguláció szempontból ezzel kapcsolatosan az elmúlt évben, de a vállalatok tovább folytatják ezeket a projektjeiket, és egyre magabiztosabbak ráadásul. Tehát a válaszadók közel kétharmada ma már számszerűsítés figyelembe veszi a fenntartósági kezdeményezések költségeit, és ezek hasznát is az egyes beruházási döntéseinél, és egyértelműen riportolja ezeknek a mérhető kihozatalát. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív fejlemény volt a számunkra is, hogy annak ellenére, hogy regulációs és geopolitikai szempont nem feltétlenül egy pozitív év volt a 2025-ös a fenntartóság szempontjából. A vállalati szinten ez egyelőre nem látszik.
Említette a beszélgetés elején, hogy az adatbiztonság például most egy aktuális problémája lehet ezeknek a cégeknek. A fenntarthatóság és a fenntarthatósági irányelvek teljesítése kapcsán van esetleg egy ilyen dilemmájuk, probléma, elakadás, amit azért érzékelnek és esetleg a riportban is megjelent?
Mi egyértelműen látszik az, hogy ez még egy kialakulóban lévő dolog. És az az alaptézis itt is teljesül, hogy amit mérünk, úgy fog a cselekedetünk befolyásolódni. És egyelőre ugye most, ahogy az erre vonatkozó teljesítményrendszer fel van építve, az egy abszolút kibocsátás alapú, rövid és középtávú gondolkodást előtérbe állító mérési program. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kérdés ott merül fel, hogy majd amikor a beruházásoknak az ESG lábnyomát is bele kell venni ezekbe a riportolásokba, akkor hogy fog ez majd átalakulni. Tehát amikor nem csak azt kell néznünk, hogy mennyi egy épületnek a széndioxid kibocsátása, hanem mennyi a felépítésnek a széndioxid kibocsátása, azok már egészen átgondolt és átfogóbb döntéseket fognak igényelni. Ez szerintem továbbra is egy feladatlan dilemma, amelyben nehéz előre látni, és azok a vállalkozások, ugye, amelyek ezt fél szem előtt tartják, nem feltétlenül élvezik most ennek azt az előnyét, amit érezniük kellene. De azt látjuk, hogy ami továbbra is egy nehézség, hogy ez nem ennyire exakt továbbra sem, mint mondjuk a pénzügyi beszámolás. Ott ugye van egy viszonylag egyszerű irányelvrendszer, van egy nagyon mérhető metrikus adatbázis, amiből ez jön, viszont a maga az ESG riportolásnak sokkal több mérési pontja van. És ezek a mérési pontok összehasonlíthatósága korán sem annyira biztosított, mint mondjuk a számviteli eredmények vagy pénzügyi eredmények összehasonlíthatósága. Ez lesz egy nagyon érdekes kérdés a jövő vonatkozásában. Nyilván erre vonatkozóan is nagyon sok regulációs projekt fut, amely feloldani hivatott, de továbbra is ezt látjuk a legnehezebb kérdésnek, hogy erre fel tudjanak készülni a vállalkozások.
Rózsai Rezsővel, a magyarországi KPMG vezérigazgatójával, Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, a hírek után pedig már közelebb a matematikához. Maradjanak velünk itt a Trend